egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Női férfi szerepekről, médiáról, karrier mellett anyaságról és új utak kereséséről lesz szó a mai műsorban. Beszélgető partnerem pedig Novodomszky Éva, az MTVA Duna csatornájának műsorvezetője, aki ezer szálon és sok éve kötődik ugye a magyar televízióhoz. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
És jó újra rádióstúdióban lenni.
Hát ez borzasztó izgalmas érzés, igen. Nagyon-nagyon régen ültem rádióba, és én nagyon szerettem rádiózni annak idején, amikor volt rá lehetőségem egy pár évig, sőt, én eredetileg azért mentem újságíróiskolába, mert én rádiós szerettem volna lenni, csak valahogy...
És ez már 20 plusz éve volt.
Hát
ha
20,
jól számolok, mert hogy
24 kezdtünk, igen.
Nagyjából. És igen. Utána jött a tévé. Azért hagytad abba a rádiózást egyébként?
Egy idő után nem fért össze. Tehát én mindig ilyen halmozó voltam munka tekintetében, onnantól kezdve, hogy jöttek a lehetőségek. Én egy nagyon szerencsés időszakban voltam újságíróiskolás. Akkor indultak el a kereskedelmi csatornák, és tulajdonképpen mindenhol emberhiány volt. Tehát ezt azóta nem ismételte meg a történelem szerintem, úgyhogy a mostani újságíróiskolásokat ilyesmivel nem tudjuk biztatni. De akkor tényleg úgy volt, hogy nagyon-nagyon hamar találtunk gyakornoki pozíciót az akkori Magyar Televízióban, és mivel minden műsornál szerettek volna fiatalokat, minden műsornál szerettek volna új riportereket, új munkaerőt, ezért vittek minket szanaszéjjel. Tehát volt olyan, amikor 7 műsorban dolgoztam egyszerre. Volt olyan, amikor a tévé mellett bejött a rádió is végre, és akkor azt is kipróbálhattam, és hajnalban kezdtem a tévében, napközben mentem át a rádióba, és este zártam a tévében egy másik műsorban. Úgyhogy
viszont ez egy nagyon jó iskola volt.
Egyrészt nagyon-nagyon jó műhely volt, tehát mi nem azt a fajta ranglétrát jártuk végig, amit a klasszikus televíziósok, akik akkor még ott voltak, akiket a gyerekkorunkban ismertünk, Kudlik Júlia és Vitrai Tamás, és sorolhatnám hosszan a neveket. Tehát mi nem főztünk kávét a szerkesztőségben, ahogy ők ezt olyan sokszor elmondták, hogy honnan indultak a gyakornokok akkor, amikor ők kezdték ezt a pályát. Tehát mi már a szakmai gyakorlat részével kezdtük a szakmai karrierünket, vagy pályafutásunkat, viszont nagyon sok minden megkipróbáltuk magunkat, nagyon hirtelen történtek a dolgok, de nagyon stabil emberek fogták a kezünket abban, hogy ne tévedjünk el, és hogy gyorsan megtanuljuk azt, amit ehhez a pályához, legalábbis az alapokhoz tudni kell. Hát aztán persze az ember évtizedeken keresztül formálódik.
És ugye MTV-t mondtam, de nem véletlenül tettem hozzá, hogy Magyar Televízió, mert azért amikor te kezdtél, akkor még itt ez erősen magyar televízió volt. Hány éve része az életednek?
97. decemberében léptem be én először a Szabadság térre, a Magyar Televíziónak a régi székházába, és hát tulajdonképpen igazából annyi kihagyás volt ez idő alatt, csak amikor a gyerekeim megszülettek, és akkor egy kicsit otthon tudtam velük lenni.
És hogyha így visszaemlékszel, milyen érzés volt akkor belépni, és milyen érzés ma nap, mint nap belépni a stúdióba? Mennyit változtál?
Azt a mondjuk úgy flow-t, amit az elején is éreztem, azt érzem mind a mai napig. Azt a fajta drukkot, lámpalázat, izgalmat, amit az elején nagyon sokáig éreztem, azt azért hál' Istennek ennyi év után már nem érzem, szóval sokkal nagyobb biztonságban érzem magam most már azért hosszú évek óta a stúdióban, a kamerák előtt. Eleinte annyira féltem az egésztől, annyira izgultam, és annyira új volt, hogy biztos sokan ismerik azt az érzést, mikor így lecsúszik a rolót, tehát amikor így utólag ilyen álomszerűnek tűnik az egész, mint hogyha nem is velem történt volna meg. De mentem automatikusan a robotpilótára kapcsolva, csináltam a dolgomat, csak akkor a druk volt bennem, hogy így utólag kellett összerakni, hogy ez most valóság volt, vagy ezt az egészet csak álmodtam, mert ez már nincsen. Ez már nagyon régen
inkább
nincsen.
A napi szükséges adrenalinná alakult.
De,
hát nem?
De az, hogy mindenről megfeledkezem, hogy akkor csak arra figyelek, ami ott a stúdióban történik, hogy jöhetek akármilyen vidám, boldog, vagy tragikus, szomorú valóságból éppen aznap reggel, amikor a stúdióba belépek, és bezárul a stúdió ajtaja, és elkezdődik az adás, akkor csak az van. Tehát teljes más valóságban vagyok.
Most a közepébe vágva kezdtünk a médiával, de te tanítóképzőt végeztél, igen. És egy másik pályára készültél? Vagy ez csak egy biztonsági...
Nem, én egész életemben tanítani szerettem volna. Tehát én nekem egy dolog volt biztos, nyilván leszámítva az ilyen óvodáskori kalandozásokat, hogy pénztáros néni szerettem volna lenni, mert nagyon tetszett, hogy azt a nagy gombot ott lehet nyomkodni azon a régi klasszikus kasszán, de emellett én mindig tanítani szerettem volna, és kicsiket szerettem volna tanítani. Én nagyon jól éreztem magam a gyerekek közegében. És aztán, amikor ez megvalósult, amikor már a közelében voltam a diplomámnak, akkor éreztem azt, hogy ez mégsem az, amit én igazán szeretnék. Hogy én ezt teljesen másnak képzeltem el, magamat képzeltem el másnak egészen pontosan ebben a helyzetben. Tehát amiért én szerettem a gyerekekkel lenni, az pont hátrány volt ebben a helyzetben, hogy én egy jó pedagógus legyek. Ugyanis én kivételeztem a gyerekekkel, nekem kedvencem volt, és nyilván mindenkinek van, csak én ezzel nem tudtam mit kezdeni. Tehát rettenetesen szenvedtem attól, amikor már a nagy szakmai gyakorlatunk idején mondjuk dolgozatokat kellett javítani, és ez egy ilyen saját kezemre csapkodós kínszenvedés volt, hogy ne adjak plusz egy pontot annak a gyereknek, akit szeret. Jobban szerettem, igen. A többinél, igen. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez nekem is egy kínlódás lesz, és a gyerekeknek se építő jellegű, és ráadásul annyira nem voltam én abban biztos, hogy mi leszek, ha nagy leszek, mint ahogy szerintem még mind a mai napig nem vagyok benne biztos, hogy mi az, ami honnan fogok én nyugdíjba menni egészen pontosan, hogy akkor még adtam magamnak egy-két évet gyakorlatilag, és ebben az édesanyám is nagyon támogató volt, és azt mondta, hogy ha még tanulni szeretnél, akkor most tedd meg, mert ha elkezdesz dolgozni, akkor utána nyilván nehezebb lesz.
Váltani.
Igen. Úgyhogy tulajdonképpen ott a főiskola vége felé néztem én ki ezt az újságíróiskolát, és onnantól valami elképesztő sebességgel rántott magával az áramlás, mert még az újságíróiskola ideje alatt vittek már minket gyakorlatra a tévébe.
Szarvasról indultál, és utána ugye az első nagy váltás az a Budapestre költözés volt, ha jól tudom. Hogyan viseled az ilyen gyors változásokat, a nagy váltásokat, gyorsan döntesz?
Rettentesen rosszul viselem. Azt szoktam mondani, hogy azért, mert bak vagyok, meg nagyon örökhöz kötött vagyok. Én még mindig szarvasi vagyok. Én nagyon sokat járok haza szarvasra, amennyire lehet sokat járok haza szarvasra. Nagyon szeretek szarvasról beszélni. Imádok visszagondolni rá, ott vannak a gyerekkori barátnőim amellett, hogy nyilván ott van édesanyám, és nagyon-nagyon élő, aktív kapcsolatom van a szarvasi társaságommal, és hogyha szarvasról hívnak, hogy valami amiatt, hogy engem látnak a televízióban, és valamit népszerűsíteni kell, valahol konferálni kell, akkor ha az időm engedi, akkor ott vagyok, és akkor szaladok, úgyhogy a szarvasi ügyek is nagyon fontosak nekem. Én imádtam ott felnőni, én tényleg mindenkinek olyan gyerekkort kívánok, mint amilyen ott akkor a Körösparton nekünk volt, és tulajdonképpen ezért is mentünk ki mi is Budapestről vidékre, mondjuk úgy az agglomerációba, akkor, amikor a nagyobbik fiam megszületett, pontosan ezért, mert tudtam, hogy szarvasra nem fogunk haza költözni, de hogy valami az, hasonló gyerekkort,
az a közeg.
Igen, hasonló gyerekkort képzeltem el neki is. Nekem Budapest nagy falat volt. Azt a Kecskemét méretű várost, ahol én főiskolás voltam, azt még úgy nagyon könnyen meg tudtam ugrani, oda abba könnyen be tudtam illeszkedni. Budapest nekem abból a szempontból már sok volt, hogy nem volt meg mindenhol a biztonságérzetem, és én nekem a biztonság az rettentesen fontos. Tehát, hogy az annyira alap, hogy ha én nem érzem magam biztonságban, akkor semmi nem működik. Mindent eltolok kötelezőben, de én magam nem vagyok jól. De hát gondolom, hogy ezzel az emberek túlnyomó része így van, de én erre tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetek, és a gyerekeimnek is ezt szerettem volna, hogy ők így érezzék magukat, meg én magam is szerettem volna magam köré egy olyan várost, egy olyan közeget, amit így jobban átlátok, jobban ki tudok ismerni, mint egy ilyen hatalmas nagyvárost, mint Budapest.
És azt mondod, hogy nehezen döntesz. Mi segít?
Analizálok, mindent analizálok, és mérlegre teszek, és
rokontralista,
és fejben listázok, igen. És igen, összerakom a dolgokat, meg hát ez sem mindig volt így, de nyilván, ahogy múlnak az évek, az ember feje fölött is, és ismerem meg egyre jobban magamat és a különböző, akár szélsőséges helyzetekre adott reakcióimat, sokkal gyorsabban felismerem azt, hogy mi az, ami zavar, mi az, amiben jól érzem magam, miért érzem azt, amit érzek, ez nem az elsődleges jelentését, hanem a mélyebb rétegeit megnézve, hogy vajon mire emlékeztet, mitől tartok ebben a helyzetben, és tulajdonképpen ezek segítenek a döntésben. Nem az, amit akkor konkrétan érzek, hanem összerakva ezt az egész képet hozok meg döntéseket.
Most, hogyha még szakmázunk egy kicsit, ugye a híradós időszakban ugye a szakma csúcsán voltál, aztán ott mégis váltottál. Ezt a gyerekek hozták, ezt a váltást?
14 évig híradóztam azt hiszem, mert a számokkal nem vagyok túlságosan jóban, és valóban volt ebben hajnali híradó, meg hétvégi, meg este 7:30-as, meg különböző mindenféle kiadások, nagyon-nagyon szerettem. nagyon köszönöm ezt a kifejezést, hogy ezt mondtad, hogy a szakma csúcsa, mert én is mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy az alapja és a csúcsa igen. mindennek. Tehát ahol a legjobban meg lehet tanulni azt a gyors, praktikus, lényeglátó riporteri munkát, az a híradó, és ahol aztán tényleg kiteljesedik mindaz, amit megtanultál, az is a híradó. És tényleg nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó műhelynek tartom azt is, tehát ott is csodálatos kollégákkal dolgoztam együtt, nagyon sok olyan ember volt, akitől tényleg nagyon-nagyon sok praktikus, hasznos és mély dolgot tanultam, de én amikor híradóztam, akkor is mindig kalandoztam valamerre. Én nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert engem engedtek a főnökeim, annak ellenére, hogy a híradós műsorvezetőket mindig egy ilyen szigorúbb keretben tartották, és pont azért, hogy a hitelességüket ne veszítsék el, nem nagyon engedték elcsatangolni szórakoztató műsorok irányába. Én mehettem. Valószínűleg azért, mert én voltam a legfiatalabb, vagy az egyik legfiatalabb.
És meg a személyiségedben is benne van ez a picit vidámabb, szabadabb.
És lehet, hogy ezért is, igen, úgyhogy nagyon sok mindent kipróbálhattam mellette. És én úgy éreztem kereknek az én szakmai életemet, hogy amellett, hogy ott van a bázis, ott van az én biztonságom, visszatérve erre a kifejezésre, és az én kapaszkodóm, az állandó helyem a híradóban, amellett mindig kiugrottam, vagy egy turisztikai magazinba, vagy egy oktatásiba, vagy egy ilyen Európai Uniós beszélgetős műsorba, vagy egy parlamentibe, vagy pedig kifejezetten a legnagyobb gálaműsorokba és szórakoztató műsorokba.
Igen, volt az Eurovíziós Dalfesztivál is, ahogyha így visszaemlékszem. Lehet, hogy az nem a híradós időszak
alatt. De ott kezdődött, igen, abban az időszakban kezdődött. Hát az például egy óriási élmény volt, hogy míg a híradóban egy ilyen szigorú kosztümben ültem kivasalt hajjal, addig mármint, hogy így női szemmel nézve is egy óriási élmény volt. Az szakmai szemmel az, hogy elmentem egy ilyen nagy csillogó szórakoztató műsorba, a másik része pedig az, hogy estély ruhába, gyönyörű ékszerekkel, beondolált hajjal, egy teljesen más.
Hát meg egy másfajta kihívás, egy nemzetközi körkapcsolással, egy másfajta hozzáállással.
Azért mondom, hogy igen, ez így párhuzamosan futott, hogy volt ennek egy ilyen külső része, egy ilyen felszínes része, amitől izgalmas volt, mint nő, mint fiatal nő része. Is, másrészt meg igen, szakmailag is az, hogy teljesen más. Engem az elején az is zavarba hozott, hogyha egy másik stúdióban ültünk be, a megszokotthoz képest. És akkor már megint kezdődött az izgalom, akkor már megint kezdődött a lámpaláz, nyilván nem olyan fokon, mint a legelején, de azért egy kicsit más volt. Itt az, hogy ennél az európai körkapcsolásnál például angolul beszélgetni olyan kollégákkal, akik több ezer kilométerre vannak tőled, egy élőben. Hatalmas nagy produkcióban benne lenni, amit nem is láttak a nézők, ahogy ott a háttérben mi összekapcsolódtunk, de valóban nagyon-nagyon izgalmas volt, és aztán ugyancsak ehhez a műsorhoz tartozott hozzá az is, hogy azt hiszem, hogy ebben a műsorban beszélgettem én először úgy kultúráról, hogy itt beszélgettem először zenészekkel. Mert ennek volt egy ilyen bemelegítő műsora magának az esti nagy gálának, amikor itt magyar zenészekkel mi egy órán keresztül latolgattuk az esélyeket, és néztük végig.
És hát kellett mutatni őket, igen. Igen. És ez egy teljesen másfajta felkészülést, hozzáállást és hangvételt igényel.
Természetesen, igen. Már az, hogy a személyiségednek egy másik szeletét mutatod meg a nézőknek, mást kell magadból előhozni abban a helyzetben, amikor egy szórakoztató műsorban vagy az önmagában is nagyon izgalmas volt.
És a Családbarát magazin az, ami most már évek óta az életed része. Ez talán az egyik leghosszabb kapcsolat?
Családbarát magazin az 9 éve tart az én életemben. A híradónál még nem hosszabb, de én a Családbarát magazinról azt szoktam mondani, hogy azt szeretem benne a leginkább, hogy tulajdonképpen olyan, mint a korábbi pályafutásom összefoglalva. Tehát, hogy annyira vegyes, annyira minden benne van, azzal, hogy beszélgetünk egészségügyi témákról, beszélgetünk aktualitásokról, beszélgetünk életmódbeli kérdésekről, beszélgetünk kultúráról, hogy amit én a híradó mellett különböző műsorokból szedtem össze, nem csak a saját érdeklődési körömnek megfelelően, de az szerint is, hogy mire volt igény, vagy én rám volt igény, az ott mind megvan a Családbarát magazinban, egy műsorban. Csak nem az egyik stúdióból megyek át a másikba, hanem mondjuk az egyik helyszínről a másikra a stúdión belül.
A szakmádon belül mi az, amit a leginkább szeretsz?
Beszélgetni. Én nagyon sokat beszélek alapból is, és ez egy fordított helyzet, ugye, amikor én kérdezek. És én a szakmámban tanultam meg menet közben kíváncsinak lenni a másikra. Tehát én egy sokkal önzőbb beszélgető voltam korábban az én tinédzser koromban.
Tehát önkifejezően átadni,
igen,
a,
tehát,
ami
a
fejedben
van. Érdekelt, hogy mi van a másikkal, de én az a fajta beszélgető voltam, ismerünk sok olyat, aki azt megkérdezi, hogy hogy vagy, és amikor azt mondod, hogy hát rosszul, mert beütöttem a lábam, és akkor én is beütöttem múlt héten a lábam, és képzeld el. Igen. És na, ez voltam én. És valahogy lehet, hogy ez is a kor, meg az is, hogy valahogy a szakmám rákényszerített arra, hogy több teret adjak a másiknak, mint amennyit én kiharcolok saját magamnak. Így én azt gondolom, hogy a magánbeszélgetéseimben is fordult ez a trend.
És fiatal nőként hogyan élted meg azt, amikor a munka és a magánélet terén egymás mellett kellett építkezned? És volt-e olyan pont, amikor azt gondoltad, hogy nőként nehezebb?
Őszintén szóval ebbe, hogy nőként nehezebb, ebbe így nem tudom, hogy valaha konkrétan ez megfogalmazódott-e benne, de nem emlékszem ilyesmire. Az, hogy egyéneknél nagyon változó, hogy ki mennyire szerencsés, hogy ki mennyire támogatott, hogy ki mennyire...
Milyen közegbe kerül,
igen,
mennyire elfogad.
Kinek mennyire küzdelmes bármi miatt az élete, de én mindig azt hiszem, hogy ez személyiségfüggő. Hogy ezt honnan hozzuk, ez borzasztó messzire nyúlik vissza, és nagyon messze mutatna ez a beszélgetés, nem hiszem, hogy van rá több óránk, meg hogy bele akarunk menni, de hogy ugyanúgy lehet egy férfinak is pokoli nehéz szerintem, és ugyanúgy lehet akár egy nagyon jó rajtkörül induló embernek is a pályája során nagyon sok, nagyon nehéz és nagyon küzdelmes időszaka. Én ezeket láttam, hogy mi hogyan viszonyulunk ezekhez, és hogy mi hogyan vesszük fel a harcot ezekkel, azon múlik nagyon-nagyon sok minden.
És hogyan reagálsz a hibáidra, ha vannak, vagy mások hibáira?
Én elnéző vagyok a hibákkal szemben. Pontosan azért, mert hogy nagyon szeretek analizálni, és nagyon-nagyon sok mindent kielemzek. Ezért nagyon sokszor nem sértődöm meg rögtön elsőre, ott, ahol akár még okom is lenne rá megsértődni, mert mindig azt kezd el kattogni az agyamban, hogy ezt most vajon miért mondták. És nem azt a részét keresem, hogy miért mondták azért, mert tényleg racsolok, vagy azért, mert tényleg nem tudom, karikalában van, hanem azt, hogy ő neki miért volt ezt fontos most megfogalmazni. Neki ezt most miért kellett ebben a stílusban a fejemhez vágni. De közlekedési helyzetekben is azért veszítem el ritkán a türelmemet, van olyan, amikor elveszítem, tehát azért nem szeretnék itt ilyen, nem tudom, szent glóriával a fejem fölött tetszelegni, de hogy valahogy mindig az ugrik be először, hogy szegény, ennek milyen nehéz napja lehetett, hogy ennyire rázza az öklét, vagy ennyire egy másodperc alatt bepöccent.
És akkor ezt a munkában is tudod alkalmazni?
Én azt gondolom, hogy ez mindenhol. Tehát, hogy nem tudom elkülöníteni azt, hogy milyen az embernek a személyisége a munkájában és a magánéletében. Nekem ez nem megy ezt elkülöníteni. Tehát én azt gondolom, hogy az az őszinte és az a hiteles, hogyha a munkádban is ugyanazt hozod, aki te vagy az egyéb valóságodban.
Ideig a médiáról beszélgettünk, de hát a te életednek van egy másik útja része is, ami a férjed révén került be, ez pedig a vendéglátás. És azt gondolom, hogy ez az út is egy nagyon érdekes út. Hogyan tudtad ezt is a sajátodnak érezni, ami teljesen más attól, amit az elmúlt, most már beszélgettünk róla, 20-25 évben csináltál?
Hát ennek is messze van az eleje, mert ez is egy ilyen 11-nehány éves történet. Akkor, amikor én férjhez mentem, és az én választásom egy külföldi fiatalemberre esett, akkor ugye...
Egy olasz-szicíliai.
Ráadásul egy szicíliai, igen. Akkor volt az az A, B és C verzió a mi életünkben, hogy vagy ide költözünk, és ő költözik ide, és itt élünk Magyarországon, vagy én költözöm oda Olaszországba, vagy pedig mind a ketten kirúgjuk magunk alól a talajt, és vállalunk egy nagy kalandot, és elmegyünk valahova egy harmadik országba. És akkor ezt megint, ahogy az analizálást emlegettem már, szépen végigvettük, számba vettük a lehetőségeket, és aztán végül Magyarország mellett döntöttünk, mert úgy gondoltuk, hogy legalább az egyikünknek legyen egy stabil gyökere, de itt mégis elég önállóak lehettünk, mert ha mi Olaszországba mentünk volna, akkor ott sokkal közelebb lettünk volna az ő szüleihez, amivel nem érzelmileg lett volna probléma, hanem úgy gondoltuk, hogy tényleg szeretnénk felnőtt módjára élni, és mi megpróbálni azt, hogy távol a szülőktől, csak mi ketten teljesen önállóan mit tudunk csinálni. Ahhoz azért nem mertünk elég nagyot vállalni, hogy elmenjünk valahova ketten, és tényleg mind a ketten a nulláról kezdjük előről, de hogy azért legyen önállóságunk, azt úgy éreztük, hogy egy európai fővárosban tudjuk megtenni, mint amilyen Budapest. És És akkor őnek itt eleinte rettenetesen nehéz volt, úgyhogy valahogy kialakult bennem az a reflex, hogy bizonyos dolgokban én őt támogatom. És amikor ő elkezdte a vendéglátást itt Magyarországon, akkor nyilván a nyelvi nehézségek miatt szüksége volt az én támogatásomra.
És akkor szépen lépésről lépésre belekerültél.
Igen, így belekerültem, és akkor, amikor mi szétkerültünk tulajdonképpen, hiszen mi nem élünk már együtt évek óta, és mikor rendeztük a sorainkat, tehát ami így a kötelező szétszakadás után, vagyis a szétszakadás után kötelezően jönnek még nyilván a sértett érzelmek talán és indulatok, és a többi valószínűleg, igen, ezt is sokan ismerik, és amikor ezeket sikerült magunkban valamelyest helyre tenni, akkor onnantól kezdve megint tudtunk normálisan együttműködni abban, amiben mi korábban jól működtünk együtt a munkában, hiszen nálunk az a felállás, hogy ő a kreatív, ő a bátor, ő az, aki mindig mer kezdeményezni és új dolgokat kitalálni. Én meg vagyok a kis aktakukac, aki mögötte a papírokat rendbe rakja, aki mindig aggódik ezeken, hogy akkor tényleg, és ezt merjük-e, és akkor ezt csináljuk, és ó, igen, menjünk, és ő megy előre, én meg rendezem a sorokat tulajdonképpen.
Igen. Folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, jönnek a Trend FM legfrissebb hírei. Vendégem továbbra is Novodomszky Éva, az MTVA Duna csatornájának műsorvezetője. Beszélgetünk karrierépítésről, új feladatokról, munkamagánéletről, családról. Folytatjuk hamarosan a mikrofonnál, Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő Portré műsort Kutasi Judittal.